Tehát Máté evangélium a 6. fejezet, 16., 17. és 18. versét olvasom. Utána egy testvért kérek meg áldáskér imádságra. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ezt az időszakot a böjti időszaknak szokták nevezni, és mi is foglalkozzunk egy kicsit a böjttel. Név szokásá vált Izraelben, hogy böjtöltek abban az időben, és ugye heti kétszer is többen böjtöltek, és ebben a böjtölésben aztán kürtölték is, hogy hát ők ezt teszik. Sőt, még imádkozásban is Jézus példázatot mond, hogy a farizeus az úgy imádkozik ott a templomban, hogy elmondja, hogy ő hányszor böjtöl egy héten. Persze azt is elmondja, hogy hogyan adakozik, és hát ő ezzel különb, mint aki ott van és imádkozik a templomban, az a bűnös ember, az a vámszedő, ő ezzel valamit elért, valamilyen értéket, és ezt még Isten előtt is villogtatja. Ha a mai időben megkérdeznénk egy embert, hogy hát mi is a böjt, akkor a mai ember nagyon messze került ettől. Még a régi időben sokkal jobban találkozott vele, ez nem azt jelenti, hogy jobban értették a régebbiek, hanem jobban voltak vallásos környezetben, vagy közelségben, és így tudták, hogy na hát böjti időszak van, most böjtölni kell. A mai időben már ettől is elszakadt az ember, hát azt meg végképp nem érti, hogy mi is az a böjt. Hát ilyenekről beszélgetnek, ha a tévé vagy rádió műsorban éppen, hogy hogyan kell ilyenkor nem enni. Hogy hogyan kell megvonni az ételt az embernek ebben az időszakban. Aztán jön a húsvét, és akkor vehetjük már a húst, hiszen benne van ebbe az ünnepünknek a nevébe is ez. Hát nem erre irányítja a figyelmünket a Szentírás, és nézzük meg azt, hogy mi a célja a böjtnek, hogyan kell, mert az is itt le van írva, és milyen következménye van, ha valaki böjtöl. A böjtnek van célja, nem az, hogy fogyjunk, mintha csak erről szólna, hogy nem veszünk ezt, azt, és akkor majd könnyebbek leszünk, meg ennek milyen haszna van az életre nézve, méretejtő kúra, főleg így tavasz környékén. Tehát nem erről van szó, és nem csak arról van szó, hogy most nem eszik az ember. Nem egészen az evésről vagy az ivásról szól a böjt, mint sokan gondolják. Ennek van egy nemes célja. Amikor Jézust a lélek megragadja, és kiviszi ott a pusztába, akkor nem véletlenül ragadja meg a lélek, és nem véletlenül viszi oda a pusztába. Nem csak azért, hogy megkísértessék az Úr Jézus. Az 40 nap után történik. Hanem azért, hogy 40 napig az atyával csendességben, együttlétben, szeretett közösségben legyen Jézus. És sokszor úgy elfelejtjük, hogy a lélek nem csak azért viszi ki oda, hogy utána egy nagy csata következzen a sátán és Jézus között. Tehát a célja az, hogy én találkozzak az atyával, találkozzak az Istennel, közösségem legyen azzal a szerető urammal, aki szeret engem, és olyan jó amúgy is a társaságában lenni, együtt lenni vele, és ez a rohanó világ sokszor elvonja a figyelmemet tőle, most szeretnék több időt vele tölteni, vagy éppen most nagy szükségem van erre, mint Jézusnak is nagy szüksége volt, és példát mutatott ebben, hogy most kezdődik az igazi nagy szolgálata, a 3 éves nagy misszió munka, és előtte, mielőtt ő ebbe belefogna, azelőtt szoros közösségre leli van ott a pusztában az atyával. Tehát itt láthatjuk igazán a célját. És amikor megkísérti őt a sátán, hogy na hát most már 40 napja, hogy nem ettél, mert annyira az atyával törősz és foglalkozol, hát most már jó éhes vagy, na itt van ez a kő, hát van neked elég hatalmad arra, hogy kenyérré változtass és egyél. És akkor nemes egyszerűséggel azt mondja Jézus, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Hát én ezzel táplálkoztam most. Mint amikor a tanítványok is jönnek visszafele, hogy na hát egyen Jézus, és akkor mondja azt, hogy hát ő eledele a jó cselekvés, az atyának a megcselekvése, az ő igéjének, szavának a megtétele. Ez természetesen a bőjtben megkapja az ember, a szoros közösségben, az Istennel való közösségben. Amikor eljövünk egy imaház Isten tiszteletre, akkor is ugye kiszakadunk ebből a világból, és hagyj kérdezzem meg, hogy miért jövünk. Hát nagy baj az, hogyha csak megszokásból jövünk, hanem azért jövünk, hogy én szeretném hallani az én szerető Istenem szavát, szeretnék vele találkozni, meg a testvérekkel is, és ez olyan jó nekem. Ez úgy kimaradna, akkor az én lelkem is szegényebb lenne. És az ember ezért, mert olyan jó az Istennel lenni, ezért háttérbe tud szorítani különféle más tevékenységet, mert én ott akarok lenni Istennel együtt. És most nem megyek el egy kézilabda mérkőzésre, most csak hagyd mondjak egy ilyen dolgokat, vagy nem megyek el most szomszédozni, most nem nézem azt a sorozatomat, amelyet talán esetleg szoktam nézni, vagy nem az újságot olvasom, mert nem étterembe megyek, hanem megyek az imaházba. És ez itt a lényeg, hogy nem komoran végzi ezt az ember. Jézus erre hívja föl a figyelmet. Hanem ez örömmel kellene. Miért kell azt mutatni, hogy milyen a bőjt? Hát sajnos az emberek úgy gondolkoznak a bőjtről, hogy vezekelni is kell, ha kell, akkor még az ostort is vegyük el, hogy csapodjuk a hátunkat. Nem erről szól a bőjt. Egy örömteljes találkozás a mindenható Istennel. És ennek a célnak az érdekében én félreteszem azt, ami most akadályozna ebben. Engedek a léleknek, aki hív is valamikor, lehet nem megszokott időben, meg alkalommal, hogy most jó lenne elcsendesedni, mert az életedben jön most valami, és jó lenne az Úrral együtt lennél, mint amikor Jézus mondja a Gecsemáné kertben a tanítványoknak, hogy most ne aludjatok, most kéne böjtölni, imádkozva böjtölni, most az alvást tegyük félre egy kicsit, mert jön a sötétség órája, és kéne most imádkozni, hogy megerősödjünk előtte. És olyan jó lenne, hogyha így engednénk Jézus hívásának, a lélek hívásának ilyenkor, és akkor félretesszük azt a dolgot, és ez böjt. Örömmel teszem félre, mert hív valaki, mert szeretnék én is vele lenni, látom, hogy nagy szükségem van rá, mert nem értek valamit, és most szeretném megtudni. Mint valaki azt mondta, hogy nem értem most, mit kell tenni az életemben, valami nagy dolog jön, meg nagy választás előtt kell állok, de nem tudom, hogy mit tegyek. Ezért most elcsendesedek Isten jelenlétében. De ez a böjt. Hogy oda megy az ember, és félretesz mindent, mert valamit szeretne érteni, megtudni. És amikor Jézus ezután, a böjti után, a pusztai böjtje után, és megkísértése után olyan világosan tudja, hogy még az a 12 tanítvány, akiket el kell hívni, ki kell választani. Mert tudja, mert még az, aki majd el fogja őt árulni. Mert olyan közösségben élt ott az atyával, hogy mindenre már fény derül, meglátja, vezettetést kap, és összhangban van az atya akaratával. Vagy amikor Pálék ott az antiókiai gyülekezetben több mindenkivel együtt imádkoznak, és úgy olvassuk, hogy böjtölnek is, egyszer csak akkor a Szentlélek mond valamit, hogy válasszátok ki Barnabás meg Sault arra a munkára, amelyre én elhívom őket. Honnan tudták ezt meg? Hát onnan, hogy elcsendesedtek ők többen, és imádkoztak az Isten jelenlétében. Ezt nem lehet megspórolni, kispórolni a hívő életünkben. Vannak ilyen életszakaszaink, amikor valamire rá akar világítani Isten, valahogy ki akarja jelenteni világosan az ő akaratát, és ehhez kell az, hogy engedek a léleknek, hogy a pusztába visz, engedek Jézus hívásának, és megyek vele imádkozni, megyek vele közösségben lenni, és akkor láthatjuk ezt meg. Mert hát az az ember, aki azt akarja, hogy Isten akarata megvalósuljon az életébe, az közeledik hozzá, az imádkozik. Olyan világossá teszi számunkra Jeremiás az ő könyvében, amikor ezt írja, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Vagyis van Istennek egy nagyon jó terve az ő népével kapcsolatosan, mert ezt a tervet majd úgy tudjátok meg úgy valósul meg a ti életetekben, ha kerestek engem, ha imádkoztok, ha végül is böjtöltök, és úgy fogjátok megtudni a tervemet. Hagy kérdezzem meg, kinek valósul meg az Isten akarata az életébe? Istennek van egy központi akarata mindenkire. Az, hogy üdvözüljön, örök életre eljusson. Kik jutnak el oda? Kinek teljesül az Atya akarata? Hát akik hozzájönnek, akik imádkoznak, akik végül is elengedik a saját életüket, és ez böjt, elengedem a magam életét, nem az az első, aki kész letenni az ő életét Krisztusért, és közben még többet fog kapni, mert az Atya akarata valósul meg az ő életében. És így van ez mindannyiunknak az életében, akik szeretjük őt, akik megláttuk már akaratát, hogy közeledtünk felé, hozzáfordultunk, és sok-sok mindenről lemondtunk, mert megláttuk, hogy a drága kincs ő ebben az életben, és mindaz, amit eddig dédelgettünk, az nem olyan értékes ő hozzá képest. És az ember ekkor ezeket a kincseket, mint ahogyan vettük Máténál is, képes otthagyni, vagyis lemondani, mondani így böjtölni, hogy kövesse az igazi drága kincset. És ezt komor arccal csinálja? Úgy mondta Jézus, hogy a példázatban, hogy örömmel eladja mindenit. Tehát a böjt az nem ilyen, hogy a szemöldökömet összehúzom, és aztán mindenki lássa, hogy ez valami eszméletlen nagy fizikai terhelés, meg nagy munka, és ebben semmi öröm nincsen. Nem erről szól a böjt. Aki azt gondolja, akkor nem tudja, mi a böjtölés. Aztán Pál ír másról is, hogy nem csak eledelről van szó, például a házas életben is. A feleség nem ura maga testének, hanem a férje. Ugyanúgy a férj sem ura maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymás magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel, egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra. De azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. A házasságban lévő testiségről ír itt a Szentírás, és azt mondja, hogy ettől is tudnak a házaspárok elkülönülni, lemondani egy darabig, és azért, hogy imádkozzanak, hogy együtt közel legyenek Isten felé. De lássák meg azt is, hogy az meddig, mert ugye az ember nem tudja megtartóztatni magát a testi vágyakban, és nehogy vétkezzen vagy kísértésbe essen. Tehát látjuk, hogy sok-sok minden ott van a bőhnél, valamilyen lemondás, valami nagy cél érdekében, amely örömteljes, drága kincs, és sokkal jobb, amikor azt az ember eléri. És hát nem itt arról van szó, hogy nagy keserűséggel, nagy szomorúsággal kell ezt végezni. És nem az a böjtnek a célja, hogy valamit kierőszakoljak az Istentől, meg kiérdemeljek, hanem az, hogy vele együtt legyek, és megértsem az akaratát, és az ő akarata megvalósuljon az én életemben. Tehát böjtölni lehet így örömmel, tiszta szívből, hát nem így van minden. Szolgálni hogyan kell? Hogy mondja a Szentírás? Örömmel szolgáljatok, akik az Úr házában vagytok. Vagy adakozásnál, úgy adakozunk, hogy mint a fogunkat húznak. Azt is örömmel tett. Tehát minden egyes dolog, ami Istennel kapcsolatos, az azt látjuk a Szentírásban, hogy egy örömmel meghozott áldozat, vagy egy örömmel meghozott lemondás. És nem más ez, mint a böjt is. Hogy örömmel valamiről lemondok, hogy Istennel együtt legyek. Amikor régebben látták imádkozni a baptista imaházba a gyerekek, néha az időseket, hogy úgy összeráncolták még a homlokukat is, meg a szemöldöküket is, úgy jól összehúzták, azt úgy imádkoztak. Hát néhány gyerekbe fölmerült az, hogy hát ez nagyon szigorú lehet ez az imádkozás, ma szigorú Istenhez kell így imádkozni. Tehát elárul néhány ilyen dolog is, hogy hát így, hát nem örömmel, vagy nehéz oda az Isten elé járulni, ezért olyan görcsös az egész, olyan ráncos, olyan szemöldök húzós. Hát nem így kell. Erről beszél itt az Úr Jézus Krisztus, hogy nem így kell, hanem örömmel tenni. Ahogyan egyik teológia tanárom mondta, hogy úgy belemerült az Istennel való közösségbe, egy reggelen, hogy utána vette észre, hogy már délután 2-3 óra van. Hát én már nem is reggeliztem, meg még nem is ebédeltem. Mert Istennel volt. Mert olyan jó volt vele együtt lenni. És hát közben a vele való együttlétben több mindenről le is mondott. De nem úgy, hogy na most én akkor reggel fölkelek, azt reggel 8-tól este 8-ig böjtölök. Már úgy van, hogy 4 órakor befejezhetném, de hát még megfeszítem magamat még erre a plusz 4 órára, összeszorítom magamat, hogy utána elmondjam, hogy én vagyok a Jani a böjtölésben. Hát tehát nem erről szól a böjtölés. Egészen más van emögött. És hát olyasmi, mint amikor ugye a szerelmesek együtt vannak, és akkor hát ők is rosszul lemondanak az ebédről is, csak együtt töltsék azt az időt, mert olyan keveset tudnak, meg úgy szalad együtt az idő. Hát mi is, ha mi szeretett Istenünkkel, így tölthetjük az időt együttesen, és készek vagyunk több mindenről lemondani, mert az a drága érték, amit ő ad, az sokkal több, mint holmi ebéd, vagy holmi reggeli, vagy egészen más. És ezért az ember képes megtenni az áldozatot. Aztán Ézsaiás próféta ír egy érdekes böjtről, ahogyan Isten kifejezi ezt, hogy nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetölsz minden jármat. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelen látsz, ruház fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Itt is a sok-sok minden lemondást mondhatjuk, hogy ezt tedd meg, mert szabadon bocsáss, meg töld össze kötelek itt, meg a kenyeret adja az éhezőnek, mert hát ezt is, ha ez böjt, ezt is ilyen komor arccal kell csinálni. Hát bele kell tenni a szívünket is. Hát ha adok az éhezőnek valamit, akkor mennyivel szebb az, hogy úgy tudom adni, nem úgy, hogy leszene a kutyának, hanem hogy Jézus nevében meg egy pár jó szót mondunk, és akkor már egészen máshogyan veszi át azt a csomagot is. Szeretetből, ha meg is köszönj, akkor szívesen, és akkor nem csak mondom, hanem ez jön ki a szívéből is az embernek, és azt mondja a Szentírás, hogy egy böjt. Hát így kell tehát böjtölni, és mindezt miért teszi az ember, miért mond le ezekről, mert kezdi megismerni azt az Istent, aki ugyanezt tette velem. Aki lehajolt, összetölte a bűnnek a láncait, aki irgalmazott nekem, aki lemondott a mennyei trónjáról, mert eljött erre a világra. Miért? Hogy szeretettel fölemeljen bennünket, megszabadítson, örök életet adjon. És hagyj kérdezzem meg, mindezt Jézus egész idő alatt komor arccal csinálta? Egyik keresztény filmet Jézus életét úgy filmesítették meg, mondjuk egy kicsit már az is túlzás, gondolom, hogy mindig mosolyog. Ugye szinte, de akkor is, amikor egy kicsit meg kéne sajnálni a másikat, akkor is hát azért nem egészen így nézett ki, de úgy végezte a szolgálatát, hogy örömteljesen, mert szeret bennünket, mert adni akar nekünk. Természetesen elszomorodott a Getsemáné kertben, mert nehéz óra következett, fájdalmas óra következett az ő életében. De mindez szeretetből szívesen jött értünk, áldozta föl magát. És aki megismeri ezt az Istent, az akkor így képes böjtölni, mint az az özvegyasszony is, aki adakozik, odaadja a két filléjét. Nem a böjte, dehogy nem. De én úgy gondolom, az se komor arccal, hanem kész volt szívében is teljes örömmel lemondani és adni. Föl is hívja a figyelmet Jézus a többieknek, hogy na ő adta a legtöbbet. Arról mondjuk nem esik szó, hogy hogyan adta. De itt az igében van szó, hogy hogyan kell ezt tenni, hogyan kell ezt csinálni, nem komor arccal, és nem is úgy, hogy kiküldölöm, hogy én most mekkorát böjtöltem. Ugye említettem már a farizeus példázatát, vámszedés farizeus példázatát, és hát nem egyszer mi emberek belesünk ebbe a hibába, hogy képesek vagyunk kürtölni, minden jó cselekedetre fölhívni az emberek figyelmét, hogy dicséljenek bennünket, hogy elismerjenek bennünket, mert talán az önértékelésünkkel baj van. Önmagunk értékelésével. De aki az Istennel tölt időt, annak nincs baj. Mert azt tudja, hogy király lánya, király fia, ő az értékelés ott az atyai közösségben kapja meg. Hogy elmondja az Isten, hogy te hogy vagy te semmire való. Lehet ezt mondta neked most pár órával ezelőtt a sátán. Hát én a fiamat adtam érted, hát drága vagy nekem. És az emberben egyből helyre billen. És akkor nem azt akarja, hogy minden állon kipréseli a másik emberből a dicséretet, hanem ő ott az Isten jelenlétében kapott egy értéket, amely helyre billenti őt, és értékesnek látja magát, mert Isten is úgy látja Jézus Krisztuson keresztül. De hát amikor valahogy ez talán nem valósul meg, vagy még eznél több is kell nekünk, hát akkor előfordul ilyen, mindenkivel, hogy bizony magát kiemeli, és még hivatkozik azokra a dolgokra, hogy ő milyen nagy böjtölő. Mint egyszer egy lelkész, akiket hívtak többen is, hogy gyertek, böjtöljünk ezért és azért, lehetett jelentkezni. Ki akar ebben részt venni, ebben a közös, ilyen lelkipásztori böjtbe. És akkor az egyik lelkész írta, hogy hát ő részt vesz, mert ő amúgy is minden héten egyszer böjtöl, és ez neki egyáltalán nem fáradtság. Na de nem ezt kérdezték, hogy ő hányszor böjtöl egy héten, hanem most ebbe beszállsz-e, vagy nem szállsz be. De már is egy kis körítést írt mellé, és már is mit csinált? Hát magát dicsérte. Hát tud az ember ilyenbe beleesni. Azt mondja Jézus, hogy ne ezt tegyük. Nem véletlenül van ez a példa, mert hajlamosak vagyunk erre. Hanem legyen ez titokban, legyen ez ott az atya előtt, és azért megkapja az ember, és ez a következménye, a jutalmat. Ézsaiás, aki ír a böjtről, a következőt írja, hogy milyen jutalmat kap az, aki így tud böjtölni, ahogyan ott le van írva az 58. fejezetben. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsőségen lesz mögötted, az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jó tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Mennyi-mennyi áldás jár, mennyi-mennyi jutalom jár az, aki Istennel együtt tölt időt, aki megélt Isten akaratát, akinek az életében az imádkozás által meg is valósul Isten akarata, mint egy jól öntözött kert olyan lesz. És tényleg ilyenné válik, az a hívő ember, aki vágyja, akarja az Isten közelségét, és gyakorolja is életébe minél többször. Legyen a mi szívünk is, életünk is, részesüljön ebben a nagy jutalomban, hogy jól öntözött kertek leszünk, jó gyümölcsöző életünk lesz már ezen a földön is, és jutalmat pedig ott megkapjuk majd a menny dicsőségében. Amen.
Amen.